Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. A vendégem Weiler Péter, képzőművész, vagy vizuális művész. Mit szeretsz jobban, Péter?
Hát üdvözöllek. Én már azt nagyon szeretem, hogy itt ülhetek veled ebben a stúdióban, mert most, ha összeszámolnám, talán ez a harmadik, negyedik interjú, amit csinálunk, és hogy az interjú között a megszakítás az a nehéz, de egyébként itt lenni mindig nagyon jó, szóval nekem bármi jó, vizuális művész vagy képzőművész, mindegyik tökéletes.
Minden jó, hát ez tök jó, meg amúgy is mindig nagyon jó hangulatban zajlik itt köztünk, igen, a beszélgetés. Igen. Jó, hát a mostani témánk az egy kiállítás, amit még láttam is személyesen, sőt ott találkoztunk is személyesen az Apollo galériában. A kiállítás május 23-án nyílt, és július 4-éig lesz nyitva, vagy látogatható. A címe pedig az, hogy mit adtak nekünk a magyarok. És hát ez nagyon-nagyon áll ez a cím, mert hogy tényleg arról szól, hogy a nagy magyarok, akik valamilyen tudomány vagy művészeti területen letettek valami komoly dolgot az asztalra, azokat te mind megszólítottad itt képek formájában, és valamilyen vagy portré, vagy pedig valamilyen jelenet képében, vagy átiratában átadtad nekünk azokat a gondolatokat, érzéseket, amik benned vannak az ő személyük kapcsán. Jól mondom?
Igen, hát ez egy Monty Python, szerintem sokan ismerik a hallgatók közül, és a Brian életében hangzik el ez a mondat, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és akkor ugye sorolják, hogy mennyi mindent, és de mégis mit adtak nekünk, tehát semmi nem elég, és még mindig úgy érzik, hogy ez kevés, és hogy kicsit hasonló szerintem a magyarok a világnak adott jóságai, vagy tudományban, vagy művészetben, hogy így kicsit alulértékeljük magunkat, és hát erre sok oka van nyilván az országnak, az embereknek, hogy mikor nem érezzük jó magunkat, akkor nem érezzük jó magunkat, de közben ez a kiállítás arra akar rávilágítani, hogy azért sok oka van annak is, hogy jól érezzük magunkat a saját bőrünkben, és hogy legalább akkor a nagy magyarokra legyünk büszkék, de ami még ennél is talán fontosabb, mint szellemisége a kiállításnak, hogy azt boncolgatom, hogy ehhez el kellett-e menni Magyarországról, vagy lehet-e Magyarországon maradva valaki híres művész, vagy híres tudós, vagy óvatatlanul ezt megköveteli a szakma, hogy egy nagyobb országba kellett telepedni. És hát
és mire olyan jutott el?
A Barabási Albert László nyitotta meg a kiállítást, és volt egy mondata, amit most így idéznék, ő azt mondta, hogy ha a szakmánkhoz vagyunk hűek, akkor óvatatlanul azt kell tegyük, ami a szakmának jó, és hogyha a szakmának az a jó, hogy mondjuk New Yorkban legyen valaki tudós, vagy Párizsban, akkor ezt kell tenni. Hogyha saját magunkhoz vagyunk hűek, vagy a családunkhoz, vagy a saját érzelmeinkhez, akkor viszont ez egy teljesen más döntés. Lehet, hogy akkor itthon maradunk, és lehet, hogy akkor nem vágunk bele olyan kemény csatákba, ami együtt jár az emigrációval.
De aztán van, aki megoldja ezt a kettőt egyben, pont most nem is tudom, pont itt a Trend FM-en hallgattam egy interjút egy tudossal, meg nem mondom a nevét, és ő mondta, hogy bár mindig Amerikában élt és dolgozott, vagy már mit tudom én, több évtizeden, de mindig megvolt a repülőjegye haza karácsonyra, vagy a nagy ünnepekre, és így a mentálisan az volt a fejében, hogy ő ide tartozik valójában, de a munkája az persze
Amerikában. Igen, szerintem most már sokat változott a helyzet, amikor én gyerek voltam, akkor a családunkban történt egy diszidálás, nem egy ilyen határon átszökős diszidálás, hanem egy ilyen jól kifundált stratégia mentén a nagybátyám kapott egy jó állást tudósként, és aztán végülis egyik állás a másikat követte, és akkor nem jöttek haza. Tehát így benne volt mindig a levegőben nálunk a mi
ez águnknál. Innen is jön neked, igen, ez a gondolat, jön, hogy egy családi élmény.
Akkor otthon mindig ő volt az a példa, hogy hát akkor ő ugye azt az utat járja, amit ugye járnia kell egy híres, vagy egy jó tudósnak, és hogy aki meg itthon marad, az ami lesz. És akkor ez így gyerekként is foglalkoztatott, és volt rá példa, hogy beültünk a kocsiba, és a szüleim elindultak a határnak, és átmentünk, mondjuk volt benne egy vásárlási láz is, tehát azért nem akarom magamat úgy lefesteni, mint ilyen forradalmár, aki így megy a határnak, de tény, hogy benne volt a levegőben, hogy akkor mi elmegyünk a Bécs melletti menekültáborba, és akkor esetleg ott maradunk. Tehát volt egy ilyen, de aztán valahogy szerintem sokkal praktikusabb dolgok is, hogy akkor parkolunk le az autóval, meg akkor kihozza azzal, tehát szerintem erről így hamar letettek a szüleim. De gyerekként persze nem tudjuk, hogy ezt mennyire gondolják komolyan a szülők, és akkor így mi ott a hátsó ülésen az öcsémmel, szerintem mi tényleg beleértük magunkat, hogy akkor nem megyünk haza, és akkor az olyan rémes volt. Aztán megláttuk
félelmetes
ezt, félelmetes volt, és megláttuk ezt a menekültábort, ami tényleg egy hatalmas nagy ilyen kaszárnya, rengeteg ablakkal, és valahogy sugárzott belőle az a nyomasztó félelem, amin át kell mennie mindenkinek, aki ezt bevállalja, hogy elhagyja az országot. De hát én is csináltam egy mini diszidálást, végül is Pécsről elköltöztem Budapestre, és hát ha valahol ez is egy ilyen otthon elhagyás, és egy új életkezdés, és hát szerintem a hallgatók közül nagyon sokan vannak úgy Budapesten, hogy nem itt születtek. Tehát azért ez egy része az életünknek, de szerint amire ki akarok lyukadni talán, hogy az internet azért kinyitotta a világot olyan szempontból, hogy Budapestről is lehet nagy karriert csinálni, tehát nem feltétlenül az a jó indok, hogy azért nem lettem mondjuk íres festő, mert hogy nem hagytam el Magyarországot. Uh-huh. Tehát ez egy kicsit számadás is a saját életemmel így 51 évesen, hogy akkor így mire vittem, hogy viszem-e még a következő remélhetőleg, nem tudom, még legyen 50 év, amiben így ki tudok bontakozni, hogy hol tartok én ebben az általam elképzelt ösvényen, hogy így mennyit kell még dolgozni, meg mi hiányzik az életemből.
De ez egy mérföldkő is a művészetedben, mert hogy a digitális művészetből persze korábban is voltak festészeti munkáid, tehát ahol konkrétan ecsettel, festékkel dolgoztál, de azért talán ez az első olyan kiállításod, ahol berobbantál ezzel a műfajjal.
Hát igen, ezt nagyon tudtam, hogy amikor a sorozat témája összeállt a fejembe, akkor azt éreztem, hogy ezt nem lehet digitálisan csinálni. Tehát, hogy át tudjam jobban élni a képeket, meg visszanyúlok olyan régi fotókhoz, amiket akár ismerünk is, ikonikus fotók, jelenetek a híres művészek életéből. Vannak köztük elképzelt jelenetek, amiket kitaláltam, de azért a nagy többsége olyan, ami ilyen kor dokumentum, és hogyha ez hozzám nyúlok, akkor nem, valahogy úgy éreztem, hogy a digitális technika az ez egy kicsit idegen, és akkor legyen sokkal analógabb ez a kiállítás, és egy nagyon szép, talán nem is csináltam még soha másfél évig egy konkrét kiállítást, tehát mindig az volt, hogy fél évig rá koncentrálok egy projektre, de ez most így átívelt egy egész éven, és nagyon jó volt az, hogy így mindig a fejemben van, hogy na, én is tudtam, hogy ebből mikor lesz kiállítás, hol lesz ez kiállítva, csak így csináltam. És akkor valahogy így talán a sors kegyeltjeként így összeálltak a dolgok, hogy a képekkel is a végére elkészültem, és lett egy olyan helyszín, mint az Apollo Galéria, ahol kész be tudta fogadni.
És a technika, ugye az, hogy ecset és akril, vagy olaj?
Ez most olaj.
Olaj.
Ez
És hát ezért ez egy teljesen új gyakorlat számodra, nagyon, nem? Tehát ezt nagyon. Nem lehetett egyszerű így hirtelen ebbe
nem,
átváltani.
Hát tehát már azért van múltam ebben, de ennyire szisztematikusan, hogy akkor mindenképp olajjal készül. Hát ez olyan, ez nehéz így leírni egyébként a hallgatóknak, de tényleg olyan, mint a nagy színpad, hogy így az ember kint áll és áll egy vászon előtt, akkor mi lesz abból, és nem lehet tudni, mi lesz belőle, egy sikerül-e vagy sem, és menet közben az elképesztő amplitúdó váltások vannak, hogy az elégedettség, hogy hú, ez most sikerült, és aztán a következő ecsetvonásra az ember lerombolja azt, amit az előtte csinált, és vannak a reménytelen pillanatok, amikor itt tényleg úgy tűnik, hogy ez már menthetetlen, és akkor valaki oda jön, és azt mondja, úristen, ez a legjobb kép, és akkor tényleg, és elkezdem rögtön máshogy látni a saját általam már reménytelenek minősített vásznamat. Szóval nagyon más agytekervények játszanak itt szerepet, mint a digitális képalkotásban, mert ott egy mérnökként gyakorlatilag előhívom a fejembe levő képet, és hát ezt tudom, hogy elrontani nem fogom tudni, legfeljebb az ötlet nem volt elég erős, vagy nem találtam meg a jó színeket. Itt tényleg az, hogy a technika az mint egy ilyen láva folyam, ami folyik valamilyen irányba, tudom-e terelni, vagy sem, hol jobban, hol kevésbé, de pont ezért izgalmas, tehát ez a fajta ilyen kiszámíthatatlansága az anyagnak, az lenyűgöző, hogy a természetet se tudjuk soha uralni, azt gondoljuk, hogy van egy kertünk is, hogy de jó, de egyébként ugyanez jellemző az olajra, meg a festékre, a festészetre, hogy igazán nem vagyunk ura soha. Tehát, hogy ha egyik kép jól sikerül, semmi garancia nincs, hogy a következő is jó lesz. Tehát, hogy itt ez a fajta kiszámíthatóság és egy kicsit ilyen pánik helyzetbe teszi a művészt.
Meg azért itt történetek vannak a képeiden elsősorban, mert két csoportra oszlanak ezek a művek a kiállításban. Egy részű zománc kép, a másik ezek a portrék, azok fekete-fehér képek, tűzománc, és a másik része a képeknek pedig, amiket olaj vászonképek, ezek pedig jelenetekbe ágyazzák ezeket a híres személyeket, sőt van, amikor nincs is híres személy, csak mondjuk egy olyan...
Mondjuk egy utalás, egy épület, amit ő tervezett, és akkor mondjuk a Brian Marcellnak a múzeum New Yorkban, hogy...
Szóval ezek itt egyébként képfotókból indultál ki, vagy hogy működött a...
Hát a két típusa van ezeknek a jeleneteknek. Az egyik az, amikor belástam magamat egy adott művész életébe, és akkor megpróbáltam, hogy a könyvéből, vagy netről olyan fotót találni, ami nem annyira ismert, de ha ismert, akkor annyira jó viszont, hogy akkor megéri, hogy akkor egy ismert fotónak álljak neki, hogy ezt megfessem. És a másik pedig, amikor én kitaláltam egy jelenetet, tehát mondjuk a Márai, ha most a hallgatók meg fogják elképzelni, akkor van egy idős ember, aki San Diego-ban egy parkolóban, egy szupermarket parkolójában két kezében megrakott szatyorral megy a véletőleg a kocsia felé, vagy egy gyalog, talán autója nem volt, tehát hogy inkább megy haza gyalog. És hogy hát egy ilyen hétköznapi helyzet, ami ugye Máraival nagyon nehezen összeegyeztethető, mert ugye úgy marad meg mindannyiunknak, hogy hát a nagyíró, hát ő talán sose vásárolt be, de hát miért ne vásárolhatott volna be, és milyen, amikor egy nagyíró bevásárol, és milyen, amikor öltönybe megy bevásárolni, és mondjuk egy olyan környezetben, ami mindenben idegen tőle, tehát pálmafák, és amerikai autók, és szupermarket, és hogy hát ez egy jó játék, ha megjelenik a fejembe egy ilyen kép, itt egyébként ezt mesterséges intelligenciával hoztam olyan formára, hogy már így az alak,
a kompozíciót
uh-huh. ezt megcsinálom úgy, és aztán utána megfestem. Tehát, hogy egy kicsit ilyen csavaros, hogy akkor még
de mindig van. Is ilyen csavaros gondolkodásod volt. Nem hát elégszel meg érdekel, a tényekkel, mindig kell rajtuk egyet fordítani.
Még kell rajta, igen, hogy akkor kitűztem uh-huh. a Whitney Múzeumban és a magyar zászlót, amit nem sokan veszik észre, de egyébként ott van. Mert lehet, hogy egyszer volt olyan, hogy magyar nap van a Whitney Múzeumban, és akkor Breyer Marcelnek a örömére, vagy az ő tiszteletére kirakják a magyar zászlót.
Uh-huh. És a tűzománc képek, ezeket hogy csináltad?
Hát a tűzománc képek, ez egy kicsit visszalépés megint a digitális világban, mert ezek szitázva vannak a Bonyhádi tűzománcgyár, a híres tűzománcgyár, ahol a Pincehelyi és a Lantos és az összes nagy uh-huh. tűzománc művészünk, vagy tűzománcban jártas művészünk dolgozott, meg talán még dolgoznak. Pincehelyének most is van egy tűzománc sorozat, tehát ez egy aktív gyár, és dolgoznak művészekkel. És hát ez annyiban viszont tényleg digitális, hogy én ezt számítógépen megcsinálom, akkor abból lesz egy szita, és akkor azt színenként égetik ki a Bonyhádi.
Kicsit ilyen poentilista módon
igen, hát itt
készítetted őket.
Igen, itt az egy, ugye, mivel a szita a transfer médium, és azon keresztül valahogy képet akarok ábrázolni, vagy azon, hogy ilyen teli, vagy vonalakat lehet, vagy teli színeket, vagy pedig ilyen pointillista módon valahogy így rasterok belőle összerakni egy fotót. És nekem volt egy korábbi kiállításom még talán 4 éve a Chelsea Hotel, New Yorki Chelsea Hotel lakóiról, és akkor ott használtam először ezt a pointillista technikát, amit akkor megfestettem, és hát most viszont egy szitával került a lemezekre. Uh-huh. Ezek ilyen 50x50-es portrék, amik kicsit ilyen igazolványképszerűen ott megtörik ezt az olajképes kompozíciót, és így nagyon... Egyébként Kocsis Katica volt a kiállítás kurátora, és hát ő ezt kitalálta, hogy akkor ezt inkább vegyesen tennék ki, és nem...
Két külön
nem két külön anyag lett, és nem, két, vagy nem lett két külön teremben a két...
Melyik a kedvenc képed?
Hát igen, lehet, hogy nem véletlen az, hogy most a Márai ugrott be így elsőre, mert hogy én éltem San Diego-ban pont akkor fél évet, amikor néhány hónappal később érkeztem, mint ahogy öngyilkos lett, és gyerekként akkor én 16 éves voltam, és hát akkor még a szocialista a magyar oktatásban azért ez annyira nem volt Márai, szerintem említésre sem adták talán a tanáraim, de lehet, hogy csak én nem figyeltem. De mindesetre az nekem olyan nagyon érdekes volt, hogy egy magyar ember öngyilkos lett, és hogy akkor erről beszélnek ott a magyar tudósok, akikkel mi összejártunk így a nagybátyám révén, és akkor ott felfigyeltem erre a névre, hogy Márai, és hogy milyen abszurd, hogy valaki itt a tényleg a paradicsomi állapotok közepett, legalábbis ahogy egy gyerek elképzelik San Diego-t, és így is éltem meg egyébként, hogy gyönyörű idő van, fantasztikusan néznek ki a csajok, az iskolában látszik a tenger az matek tantermi ablakaiból, és hát mindenki délután megy szörfözni. Tehát...
Pont meg akartam kérdezni, hogy mit adtak neked ezek az évek Amerikában, de akkor most megvan a válasz.
Igen, hát ezt nem tudom, emlékszik-e a kedves hallgató a Beverly Hills 90210-es sorozatra, ami az én gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban volt ilyen nagyon menő sorozat, és hogy Beverly Hillsbe egy ilyen gimnáziumba járnak, és tényleg hasonló volt, szóval ez leírhatatlan volt egy pécsi gimnáziumban, egyszer csak ott vagyok egy
szándékban. De mit csinált veled ez az egész amerikai élmény egyébként belül? Tehát mit változtatott benned?
Hát ez egy elképesztő vágyat ültetett el bennem, hogy úristen, ez hogy lehet, hogy ilyen igazságtalanság van, hogy valaki, nem tudom, ilyen jó időbe tölti az egész életét, és gyakorlatilag így a legjobbakat teszik, ott a tenger, szörföznek, barátkoznak. Ilyen nagyon naív, egyszerű hozzáállás, nyilván ez így egy 16 évestől még talán nem, még megbocsátható egy 16 évesnek, de hogy és akkor elültette bennem azt, hogy fú, Amerika milyen fantasztikus, aztán utána kimentem egy később pont emiatt, hogy hát akkor ezt vissza akarom nyerni, és akkor
tanulni
visszamentem Philadelphiába, ami meg ennek kb. A másik oldala, tehát amikor így egy industriális, nagyon nyomasztó, nagyon sötét városnak éltem, akkor meg San Diego után Philadelphiát, és nagyon nyomorult volt ott nekem minden abban a 2-3 évben, amíg ott voltam, és onnan viszont hazajönni meg nagyon könnyű volt, és akkor úgy éreztem, hogy a legjobb döntés, hogy mert akkor, amikor kimentem Philadelphiába, akkor úgy éreztem, hogy ez nekem a tiszta út, akkor ott elvégzem az egyetemet, és akkor én ott maradok is Amerikában. Tehát ez a fajta emigrálni, nem emigrálni, maradni, menni, ez tényleg nem csak egy ilyen kiállítás szintjén van benne az életemben, hanem ez egy folyamatos ilyen, úgy éreztem akkor, hogy ez ilyen döntési helyzet, hogy akkor maradok vagy jövök, de akkor nagyon jó döntés volt visszajönni 90-es évek közepén. Budapest, tehát ez egyrészt persze voltak a maffia robbantások, az autólopások, tehát sok szörnyűség, de azért mégis egy ilyen nagyon burjánzó város.
Chicagóba kellett volna menned inkább.
Biztos, hogyha nem Philadelphia-t választottam volna, mondjuk, hát nem választani nem nagyon lehetett, de mondjuk ha mehettem volna New Yorkba, akkor lehet, hogy máshogy nem jövök haza, vagy máshogy élem meg azt az Amerikát.
Igen, művészeti szempontból sokkal stimulálóbb környezet.
Igen.
Itt van előttem egy tök szuper könyved is, ami nem rég jelent meg. Kocsis Katica szerkesztette. Címe stílszerűen Weiler.
Nagyon rövid címe van, igen, nem sokat gondolkodtunk rajta.
És itt van az egyik kedvenc képem tőled, a jégbe fagyott Trabant
képe. Hát ez sokat gondolkodtam, hogy mi legyen a címlapon, mert az embernek azért ilyen könyve ritkán jelenik meg, és hogyha meghozzuk a döntést, akkor az a döntés el van.
És miért ezt raktad? Ez szimbolikus?
Hát igen, ez egy szimbolikus. Nekem nagyon túlmutatott a Trabant azon, hogy ez egy érdekes autó volt, meg hogy nekem az volt az első autó, még az egy kicsit az országot jelképezi így, hogy, hogy át tudtunk lépni a saját árnyékunkon, vagy sem, vagy megszépülnek ezek a régi emlékek, hogy a Trabant most már csak egy ilyen forma, egy ilyen érdekes dizájn, jaj, de nosztalgikus, milyen egzotikus. Közben meg hát, aki ebben benne volt és éltük, hát a vezetni szörnyű volt, utána menni a másik autóval, büdös is volt, tehát igazán csak baj volt vele. De most így megszépül, és ez a jelenet, hogy így elsüllyed a jégben, az pedig tényleg egy kicsit ilyen a rendszerváltás álma, vagy minden, amit akkor gondoltunk a rendszerváltásról, és majd hogy lesz ez azután, hogy megtörténik.
Olyan, mintha egy ilyen nagy lendülettel jött volna, és még így puha lett volna a jég, és így beleállt, és ott így a lendület megtorpott.
Igen, egyébként tényleg. És ha kinyitod a borítót, akkor utána van egy...
A feltöltés.
Ha leveszed a védőborítót, akkor van ott még egy ilyen...
Tehát itt már hisz lett Trabant.
Hát igen, ezek egy kis apró gegek, hogy akkor legyen még a belső borítón is egy plusz folytatás.
Ezt ne bontsuk ki. Adjuk ezt a mai napot így a pozitív.
Igen, így van. Tehát nem süllyed el, hanem így. Hát és egyébként tényleg...
De aztán itt van egy következő, ahol igen, van egy másik Trabant, és
szép egyébként azt így a
bebikázzák egymást.
És egymást bebikázzák, ami nem is tudom, hogy lehetséges volt-e, mert a 6 voltos akkumulátor be tudta bebikázni a másikat, de talán igen. ez a, annak a képnek az a címe, hogy sose utaztunk egyedül, és azon egy két trabantos család síkalandja, amikor ugye nem indul az egyik autó, és akkor a mások ott van és segít, és hogy hát ugye egy 12 voltos autóról valószínűleg lehetett volna bebikázni egy 6 voltosat, tehát ez kellett egy másik trabant, és hát milyen jó, hogy nem utaztunk egyedül, és ez igaz volt, hogy így a szerettünk a 70-es, 80-as években együtt utazni másokkal, mert sose lehet tudni, kinek lesz defektje, meg kik kell kihúzni az árokból. Tehát ez a handicapje megvolt az autós utazásoknak, hogy az egyáltalán nem volt biztos, hogy célba érünk. Mm-hmm. Ez a könyv egyébként egy ilyen összegző, nem akarok túlzásokba esni, hogy most mekkora összegzés ez, de hogy így 50 évesen kezdtem el a könyvvel úgy foglalkozni, hogy megkértem Katicát, hogy legyen ebbe társam, és írja meg az interjúk alapján a szöveget, és hogy ez végülis neki köszönhető, hogy ez nem egy album lett, hanem egy könyv, ami így végig vissza...
Amiben sok gondolat is van, megírás.
Igen, vannak benne kis mini-esszék, különböző tartalmi egységekhez tagozódó képek. És
ezeket kik írták, ezeket az esszéket?
Hát igazán a Katicának vannak benne esszéi, meg vendégírókat hívtunk. Uh-huh. És egy kicsit persze hát a címe mondjuk ezt sugallja, hogy Weiler a címe, tehát azért rólam szól, és a általam felvetett helyzetekre reagáltak mások, meg egy kicsit elmesélik, hogy milyen volt velem dolgozni, nem tudom, például Geszti Péternek van benne egy interjúja, Hevesi Juditnak, Bacsek Julinak, szóval így próbáltam olyanokat az életemből megkérni erre, akikhez van közöm, meg van közös útunk.
Egyébként tök érdekes, hogy te így ezt az időszakot, ezt a most már így a múlt ködébe veszett 80-as, 90-es éveket, olyan jó kis nosztalgikus.
Hát ez nagyon, és én azt érzem, egyre inkább rezonálnak erre, még a fiatalok is, akik nem éltek ebben a korban, mert valahogy szerintem annyira ködös a jövő, hogy mit fog hozni. Talán a Covid volt az, ami elképzelhetetlen volt még egy héttel a lezárások előtt is, hogy ez megtörténhet velünk, és megtanította szerintem azt, hogy semmit nem tudhatunk, hogy mi jön. A technológiai csavarok és meglepetések, akár az AI, akár a social media, mind olyan hirtelen jött ilyen váltások az emberiség életében, amire szinte nem voltunk felkészülve, és akkor ha elkezdünk hátrafelé figyelve menni előre, ami egy kicsit képzavar,
mint a rákok,
és akkor így felértékelődnek azok az évek, meg azok az emlékek, amikor ilyen nagyon analóg volt minden, legfeljebb egy telefon volt a lakásban, és körülbelül ez volt a kapcsolatunk a külvilággal. Magunk voltunk, mint család, nem tudom, persze a tévét
azért akkor is néztünk.
Átlátható és egyszerű volt. És szerintem erre az átláthatóságra azért egyre inkább vágyunk, és ezt én magam is, tehát hogy nem szeretem azt a helyzetet, hogy bemegyek a Spárba, és magamnak kell kiszolgálnom saját magamat, meg minden olyan komplikáltabb, akkor közben meg a wifi lemegy, meg akkor nem tudom, mi az.
Mennyivel jobb lenne, hogyha sorba kéne állni a kenyérért is.
Tehát eljutunk talán oda is, hogy így az nosztalgia még itt is felüti a fejét, hogy akkor még a szerintem az a veszély, hogy a technológia azt a fajta ilyen lazaságot kiváltja, és ilyen kőkeményét teszi, ami egyébként így az embereknek sajátja. Tehát mikor mondjuk a postás hozza az ajánlott levelet, és mondjuk látja, hogy jövök le a lépcsőn, akkor megvár engem, és odaadja a kezembe. És ehhez képest ugye az AI az ilyet nem ismer, tehát az AI-nak be kell dobnia a postafiókba azt a levelet, tehát hiába állok ott, neki be kell dobnia. És ez a fajta ilyen puha, ilyen kis finomság, ami ilyen összekacsintás, hogy két ember, azért mi mind a ketten emberek vagyunk, uh-huh. és segítek neked, és kiszolgálok, és megtaláljuk a módját, ez el fog veszni.
De te most itt megőrizted a könyvedben.
Igen, nagyon örülök,
a fiatalok könyv. Is.
Igen, és ez kapható egyébként mindenhol, tehát ez egy országosan terjesztett kiadvány.
Szuper. És akkor a kiállításod pedig, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a magyarok, ez pedig még július 4-ig látogatható az Apolló galériában. Köszönöm, Péter, a beszélgetést neked.
Hát én köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem. Kell csinálni újabb kiállítást, és akkor jöhetek.
Igen.
Weiler remélem.
Weiler Péter képzőművésszel, vizuális művésszel beszélgettem itt a Trend FM gyűjtő című műsorában. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni. A mikrofon másik végén Gerebán Kata volt, a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.